Így van, egy nagyon nagyra tartott sztár, akiért rajongsz, akinek akár egy személyi kultusza is kialakult, csinál valamit, ami esetleg nem annyira jó, akkor az bizony egy kognitív diszonanciát okoz az agyunkban, és szerintem ezt átélik a Swiftik is, ami egyrészt szerintem az is az indok, hogy miért védik meg ennyire elvakultan. Másrészt pedig, amit mondtam, hogy szerintem mindenki egy kicsit kivetíti saját magát Taylorra, és hogyha őt támadják, akkor az olyan, mintha téged is támadnának. Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem az Érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter.
Sziasztok, kedves hallgatók, és szervusz, kedves kolléganőm.
Szia, Eszter, és hello minden hallgatónak, aki még itt van velünk, mert két hónapig a podcast csatornánkon csak az ördög szekér, tudod, hogy pörgött, mert ide se néztünk, de mindkettőnknek kellett egy kis pihi. Azon nevettünk ezzel, hogy így két hónap szünet után kb. Azt se tudtuk, hova kell dugni a mikrofont, meg egy 20 percig így üvöltöttünk a Google Meetbe, hogy hallasz? Nem hallak, te hallasz?
Igen, és aztán Eszternek újra kellett indítani a gépét, és aztán én voltam a hibás valójában a beállításokkal, de mindegy. Ilyen ez a pop szakma.
Nem baj, ráfért a gépemre, hogy bezárjak, nem tudom, 60 ezer ilyen komfort tebet, ami csak azért van nyitva, mert már hozzánőtt a szívemhez, hogy meg van nyitva.
Az leszek én ezután, a felvétel után.
Igen, azt így beszéltük, hogy most legyen egy kis csicset, mert így ezer éve nem hallottatok felőlünk, meg mi se bele kell lendülnünk újra a beszédbe, főleg a mikrofonba beszédbe. Úgyhogy még egy kis csicsetet itt terültetek, aztán utána rákanyarodunk a szuper izgalmas témánkra. Úgyhogy Eszter, mi volt, mi történt veled, ami óta nem beszéltünk, hogy vagy mostanság?
Sokat pihentem, mert hogy így podcast szempontból is, meg mindig rájövök, hogy amúgy, hogyha nem podcastolunk, akkor meglepően sok szabadidőm van, és az elején soha nem tudok mit kezdeni ezzel a sok szabadidővel, hogy hétvégén nem kell vágnom, nem kell állandóan utolsó pillanatban témára felkészülnöm.
Azt mondod, hogy ezzel a hobbival rengeteg házi feladatot adtunk magunknak igazából.
Igen. De amúgy egyébként minden jó, nekem az éveleje most lassan indul, de nem is baj. Szépen nyugisan keresgetek éppen másik állást, élvezem a barcelonai napsütést, a 17-20 fokokat, úgyhogy nem panaszkodom. És neked?
Oda jól hangzik, ez főleg ez a 15-20 fok, mármint itt is van, hogy már 14 fok van, csak akkor annak annyira nem felhőtlenül örülök, mert kicsit ilyen global warming vibe-ja van. Nekem ezzel ellentétben nagyon-nagyon durván indult az év, pont a múltkor így számoltam össze, hogy amúgy hány egymással párhuzamos ilyen projektem, meg elköteleződésem van. Hát nagyon rám fog férni, hogy megtanuljak nemet mondani idén, de a legizgibb, ami már két ilyen évzáró, meg évtervező adásban is szerepelt, hogy végre elkezdtem vezetni. Úgyhogy most az a legnagyobb része a naptáramnak, hogy heti kétszer megyek vezetni, és úristen, nagyon izgalmas, és ma már nem a rutinpályán voltam, hanem a forgalomban, meg egy igazi forgalomban, meg igazi autók között gyakoroltam a parkolást, és jelentem, egyszer sem sírtam, mert... mert jobban szorongok attól, hogy hülyének néz az oktatóm, mint attól, hogy nem megy a parkolás. Szóval ez egy kicsit remegő lábbal szállok ki mindig az autóból, de nagyon izgalmas.
Én egyszer sírtam, mert egyszer belém jöttek hátulról, ez nem volt egy jó élmény, de parkolni én azóta se tudok, tehát hogy a vizsgán sikerült valahogy, az is mondjuk a negyedik vezetési vizsgám volt, úgyhogy háromszor buktam a parkolás miatt. Anyways...
Te nem parkolsz, te csak lelassítasz, és mindenki más meg ugorjon ki.
Hát én így valahogy lerakom az autót. Igazából a való életben, hogyha megnézed, egyesek hogy parkolnak, akkor ne haragudj, előbb is kaphattam volna jogosítványt.
Van még egy dolog, ami mostanában nagyon izgi volt, és ezzel át is fogok kötni a mai témánkra. Képzeld, a múlt héten nem csak tüntetni mentem, hanem utána egyből Taylor Swift puliba is, és annyira fantasztikus volt. Már másodszor voltam Pesten, ilyen Taylor Swift tematikus buliban, szórakozó helyen. Hajnali négyig ott voltunk. A hallgatók annyira, hát lehet, hogy már ismernek, mert néha terápiának használom ezt a podcastet, de annyira nem ismertek az életem éveim alatt, te igen. Te tudod, hogy nem vagyok ez a hajnali négyig diszkózós típus. Hát igen, úgy tűnik, hogy Taylor Swift teljes diszkográfiája kell ahhoz, hogy legyen kedvem kimaradni hajnali négyig. Úgyhogy lehet, hogy én is Taylor Swift oltárán áldozok.
Uha, hát akkor majd lesznek itt szerintem különböző véleményeink. Aki nézte az Instagramunkat, ott el is lőttük a témát, meg most Eszter is, hogy Taylor Swiftről fogunk beszélgetni, kulturális jelenségről, mert ő szerintem már nem csak egy popstár, hanem konkrétan kinőtte magát egy ilyen kulturális jelenséggé. És megpróbáljuk ebben az évadban kicsit visszahozni ezt a baráti beszélgetést stílusát a dolognak, mint ahogy az elején elkezdtük, mert amúgy kaptunk ilyen feedbackeket, nem csak a feltétlenül hallgatóktól, de így egymástól is, meg esetleg nagyobb podcast szakiktól, akik hallgatják az adásunkat, hogy kicsit átmentünk ebbe az ismeretterjesztő formátumba, úgyhogy most nem látjuk egymás jegyzeteit Eszterrel, nem tudjuk, hogy ki milyen véleményen van, kicsit izgulok is. Így az elején el akarom mondani, ezt szeretlek.
Úristen, egyébként egy kicsit én is izgulok, mert amúgy nem is tudom pontosan, hogy mit gondolsz. A többinél azért van, tehát az korábbi témáinknál azért volt sejtésem, hogy vajon milyen véleményem vagy, de szerintem erről még annyira nem beszélgettünk egymással.
Amikor felhoztam ezt a témát, nekem az jutott, vagy az volt így a fejemben, hogy mennyire kultikus nekem amúgy ez az egész Taylor Swift körüli rajongás.
Már hogy szektás, mert hogy a kultikust azt azért használjuk úgy, hogy ilyen ikonikus, vagy ilyen nagyon jelentős teljes, de hogy te inkább arra gondolsz, hogy ilyen szektás.
Igen, igen. Bocsánat, inkább a szektás értelmében értem, hogy azért vannak ilyen szektás elemei. Nem feltétlenül vagyok, vagy voltam ebben biztos, hogy ez csak a rajongókon múlik, vagy magán az előadón is, de tudod, vannak ezek az ilyen easter egg, vagy úgymond húsvéti tojás elrejtések, hogy vajon mi lehet a következő albuma, mikor jön ki, hol lesz legközelebb Taylor Swift, mi lesz a következő, nem tudom, túra meghirdetve, meg ilyenek. Ugye most jön az Eras Tour Európában tavasszal, amire sajnos nem kaptunk jegyet egyikünk sem, ami nekem egy fájó pont. Úgyhogy itt csak elmondanám, hogyha valakinek van jegye esetleg, és annyira nagyon szeret minket, hogy odaadná, persze kifizetjük, de hogy odaadná nekünk ezt a két extra jegyet, akkor azt nagyon-nagyon szeretjük, helyszín nem számít, úgyhogy ez egy ilyen közelnekű közlemény, hogyha valaki szeretné.
Én Loki gondolkodom, hogy így is kimenjek majd Bécsbe, és hallgassam a stadionon kívülről. Ja, hát igen, tehát hogy igen, most van az Eras turné, ami, hát egyébként jó, hogy mondod, mert szerintem egyébként ez a koncert sorozat az, ami igazán ebbe a szektaszerű és egyébként kultikus magasságba röpítette Taylort az elmúlt egy-két évben. Ez a koncert, illetve az újra felvett albumai, az albumainak az újra kiadása.
Eszter, én tudom, hogy te amúgy Swiftie vagy, de kíváncsi vagyok, hogy te is Ride or Die Swiftie vagy, hogy van-e ilyen Swiftie brain disease-ed, vagy te csak ilyen normális, hát nem úgy mondom, hogy normális, de hogy kevésbé fanatikus rajongó vagy. Hol állsz ezen a skálán?
Én szerintem elég elvetemült Swiftie vagyok. Nem szakítottam még meg barátságot Taylor Swift-en való egyet nem értés miatt. Nem bojkottáltam még random céget azért, mert mondjuk előtt egy poén Taylor Swiftről. Még. Tehát, hogy ilyen szinten nem vagyok elvakult, nem követem alkalmazásokban, hogy éppen hol jár, és a többi nem veszek meg ruhákat azért, mert ő hordta. De egyébként szerintem eléggé kedvelem, meg így a szektában úgy érzem, hogy benne vagyok.
Hát örülök, hogy azt mondtad, hogy nem vetette barátságokat véget a Taylor
hát
Swift.
Még, ugye?
Majd lehet, hogy most azután ez az utasodásunk így együtt. Szóval nekem nem volt Taylor Swift top 5 vagy 10, vagy nem is tudom hány előadóm a Spotify Wrapped-en 2023-ban, és azt kell, hogy mondjam, hogy én egy low-key Swiftie-nek mondanám magamat, ami furcsa, mert szerintem lehetsz vagy nagyon-nagyon nagy rajongó, vagy utálhatod, én általában ezzel a két típusú emberrel találkozom, nagyon kevés olyan van, aki azt mondja, hogy hát igen, én mondjuk low-key vagyok, néha hallgatom a dalait, van, amivel mondjuk én is nagyon tudok azonosulni, meg akár csak ilyen nosztalgia miatt is, ugye Taylor Swift azért szerintem az életünk, vagy a mikorosztályunknak egy elég befolyásoló személyisége volt, nagyjából vele nőttünk fel, tehát hogy már általános iskolában hallgattam a dalait, tehát ilyen szempontból azért nosztalgikus, meg nyilván, hogyha mondjuk egy klubban előjön az egyik száma, akkor persze üvölteni fogom a szövegét, meg szívesen elmentem volna amúgy az Eras Tourra, mert I can appreciate a good show. Például nekem annyira nem tetszik a személyisége. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy kedvelem, vagy azt mondom, hogy Swiftie vagyok, akkor az kizárólag azokért a dalai miatt mondom ezt, amiket valójában szeretek. Nem gondolom azt sem, hogy mondjuk hangilag Bekával nem vagyok zeneszakértő, de hogy például nekem hangilag nincs a topon, amiről azt tudom mondani, hogy jó az a szövegírása.
Ó, amúgy ez nagyon érdekes, hogy azt mondasz, hogy neked nem tetszik a személyisége. És egyébként erről, én ezt fel is írtam, hogy erről beszéljünk, de nem tudom, egy kicsit később gondoltam, hogy ez elő fog jönni, de akkor lehet, hogy bedobom most, aztán felborítok mindent.
Eszter, nem, most nem struktúráltan beszélgetünk, vissza kell hozni a baráti conversation feelinget.
Most sem véleményt kell megfogalmaznom. Mi lesz most? Szerintem nekem fogalmam sincs, hogy milyen a személyisége. Nem tudom, hogy te mit láttál, ami meggyőzött arról, hogy nem szimpatikus neked?
Alapból egy ilyen kicsit people pleaser személyiségnek tűnik.
Pathological people pleaser?
Igen, de közben meg van egy ilyen nagyon passzív agresszivitása is. Így néhány ilyen megjegyzésében mondom, meg például én nézem vagy néztem Netflixen a Ginny és George-et, nem tudom, hogy nézed-e.
Igen, tudom, mire gondolsz.
Valamelyik epizódjukban volt egy ilyen megjegyzésük, hogy you go through men like Taylor Swift, vagy valami ilyesmi volt. Taylor egy ilyen iszonyú passzív-agresszív tweettel válaszolt erre, ami például nekem nem volt szimpatikus. Oké, nem feltétlenül volt nagyon helyén való az a vicc, de ahogy kezelte ez a passzív-agresszivitás, azért így néztem, hogy oké. Meg például, ami nekem nem feltétlenül szimpatikus benne, hogy azt mondja, hogy ő mekkora feminista, meg hogy mennyire az emberek oldalán áll. De ehhez képest én nem nagyon láttam őt ilyen igazán nagy dolgokat csinálni ezzel kapcsolatban. És nyilván nem azt akarom mondani, hogy érted, politikusnak kell lenned, mint egy popstar. Abszolút nem, meg hogy nem az összes világ problémáját kell a válladon viselni. De nekem az például nem szimpatikus, hogy itt vagy, mint ilyen rohadt befolyásos személyiség, és kicsit nekem ilyen látszott feminista. Ilyen nagyon fehér feminista. If that makes sense.
Igen, szerintem ez a fehér feminizmus, ez egy valid kritika, amiről majd beszélhetünk. Én azért is kérdeztem a személyiséget, jó, oké, hogy egy-egy tweet, azt én is olvastam erről a Ginny and George-es. Ott amúgy egyetértek, hogy egyébként itt levehette volna a poént. Azt szerintem egy érdekes, vagy ez egy fontos info, hogy egyébként szegény nő, amióta reflektorfénybe került, állandóan ez róla a poén, hogy egy csomó exe van. Ő is csinált már belőle viccet, állt ki már ezzel, hogy interjúkban ne csak erről kérdezzék, többi. Tehát szerintem ez valószínűleg egy fájó pont, amire nagyon ott rátapintottak, és ezért esetleg félrekezelte. De egyetértek veled, hogy amúgy egy ilyen világsztár szinten az ilyet néha el kell engedni, vagy nem tudom, vissza, hogyha téged rosztolnak, akkor visszarosztolni, vagy valami. De egyébként azt akartam mondani a személyiségéről, hogy pont azon gondolkodtam, hogy nekem amúgy fogalmam sincs, hogy milyen a személyisége. Egy dolgot rendszeresen hallok és látok róla, az, hogy bárki, aki vele találkozik, az azt mondja, hogy iszonyatosan kedves. Mint egy fellow people pleaser, én ezt átérzem. És hogy azt mondja, hogy azt mondják, akik találkoztak vele, hogy mondjuk egy hosszú munkanap után is vette a fáradtságot, és kedvesen beszélgetett, vette az időt, hogy beszélgessen a rajongóival, hogy nagyon kedves volt, hogy nagyon nagy lelkű. És akkor egyébként azt is felvetik, hogy ez vajon mennyire egy performance, de gondoljunk bele, hogy mi a munkában, amikor udvariasak és kedvesek vagyunk, az nem egy performance. Összességében, hogyha valaki 18 éve van körülbelül reflektorfényben, hogyha konzisztensen tud kedves lenni, akkor az egy elég jó performance. A másik, amit szerintem nem tudunk elvitatni a személyiségről, hogy iszonyatosan nagy munkamorállal és munkatűréssel bír, akár olyan szinten is, hogy girl, relax, tehát egy, nem kell ennyire. Ezen kívül én így nem is tudok igazán róla semmit, mert szerintem ezt nem én találtam ki, hanem hallottam egy másik podcastban, hogy az ő személyiségét a vaníliafagyihoz hasonlították. Elég bland. Igen, önmagában is egy íz, de hogy igazándiból mindennel jól párosul. És azon gondolkodtam, hogy szerintem az lehet az oka, hogy ilyen széles vonzereje van, és ennyire egyébként tök más emberek is tudnak azonosulni vele, mert egy kicsit ilyen üres vászon, akire mindenki kivetíti azt, amit akar. És ez benne van abban is, ahogy mindenki máshogy elemzi a dalszövegeit, és más következtetéseket von le belőle, és máshogy értelmezi a saját életében. Egy kicsit szerintem így rávetítjük azt, amit akarunk erre a viszonylag üres vászonra. És lehet, hogy ebben például az is benne van, hogy mondjuk politikai témákban is nagyon visszafogottan áll ki. Nyilván szeretném, hogyha hangosabb és interszekcionálisabb feminista lenne, de lehet, hogy így ilyen PR meg marketing szempontból nem baj, hogy nem áll ki igazán semmi mellett, mert gondoljuk arra, amikor mondjuk Kanye hirtelen politikai indítatásból elkezd beszélni, és akkor jobb lenne, hogyha kisebb nyitotta volna a száját.
Jó, fair, csak Kanye-nek például nincs akkora befolyása, mint Taylor. Amúgy ez a vaníliafagyis, ez egy tök jó példa, mert tényleg, tehát hogyha így bele tudod látni az előadóba, meg a vele való kapcsolatába azt, amit te bele szeretnél, akkor az neki, mint marketing, nagyon jó, meg nyilván a popularitásának nagyon jó. Meg amit én hát észrevettem, vagy ahogy így, tehát én ez a kutatás az azért egy elég csúnya YouTube spiralon mentem keresztül, így fanoktól, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy milyen személyesnek érzik ezt a kapcsolatot, annak ellenére, hogy több, nem tudom, millió rajongója van, és hogy mégis mindenki úgy érzi, hogy neki egy ilyen nagyon közeli személyes kapcsolata van Taylorral. Szerintem ez a vaníliassága is hozzájárulhat ahhoz, hogy tényleg megengedi kvázi, hogy te belelás bármit, és nem cáfolja, de nem is erősíti meg, hogy ugye fent tudja tartani ezt a látszatot, vagy ezt az imást, meg ez biztos vagyok benne, hogy a people pleasingjéből is jön valamennyire, hogy mindenkinek megpróbáljon megfelelni. Politikai szempontból nyilván, ahogy mondtam, nem kell mindent a válladra venni, mint előadó, nem ez a munkád, nem politikusnak ment el, csak hogyha már akkor a hatalmad van, akkor én szívesen látnám, hogy ő ezt kihasználná. Nyilván jóra. Mert most, hogyha azt mondja, nem tudom, Taylor Swift, hogy mostantól a fekete miniszoknya a menő, akkor a nem tudom, több millió lány fog csak fekete miniszoknyába járni. Vagy hogyha azt mondja, hogy fiú srácok, nem cool a műanyag, akkor soha többet senki nem fog műanyagot használni a rajongói közül. Tehát, hogy így érted? Abban egyetértek, hogy nagyon keményen dolgozik, tehát, hogy ezt semmiképpen nem akarom elvitatni tőle. Azt mondanám, hogy biznisz téren egy cápa. Nyilván azért ez a pop szakma, meg a zene, azért ez egy elég kemény, meg kegyetlen biznisz, és ő meg igyekszik helytállni, és elég jól is csinálja.
Igen, egyébként érdekes, ezzel én is találkoztam, hogy amit mondtál, hogy nagyon személyes kapcsolatnak élik meg a hallgatók a Taylorral való kapcsolatukat, attól függetlenül, hogy egyébként egyrészt literálisan szó szerint egy vagy sok százmillióból, másrészt pedig egy olyan párról beszélünk, aki azt se tudja, hogy létezel. De egyébként szerintem ez viszont tök tudatos, és ezt így ő meg a csapata ezt így kultiválja is, hogy személyes kapcsolatot érezzenek az emberek vele. Például, nem tudom, hogy ezt így mennyire tudod, de hogy Taylor egyébként időnként így megemlíti, hogy igen, azért figyelem, hogy mit mondanak online a fanok, előfordul, hogy belájkol egy videót, vagy újra közöl, sőt, vannak, és ez már abszolút szerintem egy ilyen szektás jellemző, de hogy vannak tartott, annó rendszeresen ilyen secret session-okat, amire meghívta a nem tudom, legelhivatottabb rajongóit, és akkor ott mutatott meg nekik zenéket, meg együtt lógott velük. Az Eras Tournak a Red szekciójában ugye van a kalap rajta, amit minden koncerten odaad valakinek. És akkor ez is egy izé, hogy kit fognak kiválasztani, hogy megkapja a kalapot, és akkor ott megöleli, meg akkor tud interaktálni egy kicsit Taylorra. Tehát, hogy nagyon messze vagy tőle, de pont annyira be van lengetve, hogy akár te is lehetnél akit meghív a házába, akinek ajándékot küld karácsonyra, mert annyira elhivatott rajongó, vagy ez így megtartja az emberekben ezt a kapcsolatot.
Igen, nagyon durva, mert szerintem ezzel ő kicsit így ráerősít erre a paraszociális viselkedésre, vagy jelenségre, ami így a fanok között megjelenik. Hogyha nem tudjátok, hogy mi ez a paraszociális viselkedés, akkor léci, hallgassátok meg az összes előző epizódunkat valamelyikben. Beszélünk erről a jelenségről egyébként. Talán a cancel culture-ban.
Vagy a humor. Nem vagyok benne biztos.
Ugye a humorban? Valamilyen celebes. Mindegy, az összes nagyon jó, az összesben előfordulhat. Easter egg. Igen, tehát, hogy ez a paraszociális kapcsolat, ami nyilván egy egyoldalú kapcsolat a fan oldaláról, így a világsztár, aki jelen esetünkben Taylor Swift felé, és szerintem abszolút játszik ezekkel Taylor, csak azért, hogy megtartsa így a fanokat, vagy erősítse ezt a kapcsolatot, és ugye a népszerűsége ne csökkenjen. És amúgy nekem van egy ilyen kicsit ilyen kult vezér jellege is ennek, nem? Mert hogy így alapjáraton azt hiszed, hogy jaj, milyen kis ártatlan keményen dolgozó pop énekesnő, aki tényleg megcsinálta a saját szerencsét ebben nagyon kegyetlen bizniszben, és közben, ha meg mélyebbre ásunk, akkor látjuk ezt a nagyon-nagyon fanatikus rajongótábort. Azon gondolkoztam, hogy ha meghallgatod a dalait, akkor nagyon-nagyon relatable-ök. Tehát, hogy mit tudom, szerelemről szól, vagy szakításról, vagy hogy az életben mondjuk valami nehéz helyzetbe vagy, valaki Taylor szakítós albumának a segítségével jut túl egy ilyen szar szerelmi időszakon, akkor így mondhatod azt, hogy igen, ő is átsegített engem, szóval én tartozom ennek a személynek, kvázi megfogja az embereket, amikor a legilyen kiszolgáltatottabb helyzetükben, érzelmi helyzetükben vannak, akár egy kult.
Ezt én is felírtam, hogy a szektákról is van már korábbi adásunk, egyébként az egy jó kis alapozó ehhez, de a szektáknál megbeszéltük, hogy egyébként direkt olyan helyen toborozzák a tagjaikat, ahol sebezhető állapotban van az ember, például amikor az egyetemre megy, és először szakad el otthonról, vagy egy munkaközvetítő környékén, amikor éppen valakinek nincs állása, stb. Egy ilyen sebezhető és kiszolgáltatott érzelmi helyzet, vagy egy felfokozott stressz helyzet, az abszolút táptalaja egy szektába csatlakozásnak. Egyébként szerintem ez biztos, hogy nem ilyen tudatos, hogy majd én szomorú szituációkról írok. Én ennél azért jobb hiszemű vagyok, viszont az tény, hogy aki igazán azonosulni tud Taylornak a zenéjével, az egy olyan ponton van érzelmileg, vagy valamikor olyan ponton volt, amikor nagyon nyitott volt arra, hogy beszippantsa egy ilyen elvakult közösség.
Meg, hogy ugye ezek a dalok azt sugallják, hogy hát már írtam róla egy dal, tehát, hogy így nem vagy ezzel a helyzettel egyedül, aki ezt hallgatod. Át lehet ezen esni, nekem is sikerült, én is megírtam, és milyen jól kijöttem belőle, és azáltal ugye kapsz egy ilyen közösségérzést is. Tehát, hogy ahogy így mondtuk, igen, megvan ez a kiszolgáltatottság, de ott közben egyben meg egy közösségérzést is ad neked, tehát, hogy ez az igazán beszippantó ereje szerintem.
Abszolút, szerintem a valahova tartozás az nagyon fontos a Swiftiségben, az, hogy megvannak a... Egyébként az összes többi ilyen szektás jellemző az, hogy megvannak ezek az easter egg-ek, hogy ezek a catchphrase-ek, nagyon jó hanglis epizód lesz ez is, de ezek a kifejezések, szimbólumok, közös ilyen rituálék, megvan, hogy melyik dalnak, melyik sora után mit kell kántálni a koncerten, és ez csak azt tudja, aki igazi Swifti. Ez nagyon egy ilyen erős, ilyen belső csoport, hogyha van in-group, akkor van outgroup is, tehát hogy ez egy ilyen mi és ők mentalitásra is ráerősít szerintem.
Lehet, hogy nem tudatos szekta, de azért szerintem egy kicsit olyan szinten tudatos, hogy Taylor határozottan így belefidel, vagy most olyan szorul hangzik, ebbe a paraszociális kapcsolatba szerintem. Tehát, hogy azért az easter egg-eket ő kezdte el meg folytatja, tehát, hogy azért ő ennek egy ilyen ez lett a terméke. Úgyhogy lehet, hogy a dalok nem, ami beszippantja eredetileg a hallgatót, de ami már ott tartja, az már lehet, hogy tudatos.
Szerintem egyébként a dalokban is van, nem abban, hogy direkt csebezhető embereknek szól, hanem hogy egyébként ez a tudatosság, az easter egg-ek, a közösségszervezés igazándiból, ahogy ráveszi a fanokat, hogy nézzenek mélyebbre, hogy keressék a rejtett üzeneteket, ugye ez nagyon szektás, tehát hogy a QAnon, ami nekilódult anno január 6-dik, nem tudom melyik év január 6-án a Kapitóliumnak Amerikában, hogy megdöntse a kormány, miután Trump veszített, ez a QAnon, az is egy ilyen összesküvés elmélet alapján azt nézik, hogy amikor Trump beszél, akkor nem azt nézik, amit mond, hanem hogy milyen rejtett üzenet van mögötte. És ez szektás is, meg konteós is, és ugyanúgy egy kicsit Taylor is táplálja ezt a konteó részt, hogy többször elmondta például, hogy azt figyeljük, amit énekel, hogy a dalszövegeiben van minden, azt kell megfejteni, és akkor megérted az easter egget, meg akkor megérted, hogy mi az igazi üzenet. Szóval, hogy ez szerintem egy abszolút tudatos, és egyébként, amikor annak olvastam utána, hogy milyen vallási kapcsolódásai vannak, valláshoz hasonlító jellemzői vannak a Swiftiségnek, akkor egyébként ez is feljött, hogy elemezgeted a dalszövegeket, és hogy én nem kötöttem össze, mert én nem nőttem fel vallásosan, úgyhogy sose csináltam ilyet, de hogy konkrétan a keresztény fiataloknak van ilyen Bible study, amikor ugye olvassák a Bibliát, és tudod, így kijegyzetelik, meg értelmezik, tanulják igazából a Bibliát, annak az értelmezéséből ugye megértik az Istennek az üzenetét, de hogy konkrétan a Taylor szövegeinek az elemzése, az full olyan, mint egy ilyen Bible study, hogy próbálod megérteni, hogy mi volt az Istenednek a rejtett üzenete.
És ő az Istened.
Igen. Ő az Istened igazából, a mindenható, és egyébként megvan Taylorban a mindenhatóság. Gondold el, hogy Mothernek hívják, amikor az easter egg-eket elrejti, és akkor nem tudom, akár egy évvel később derül ki, hogy anno egy videóklipben mire utalt, akkor megvan ez a she's a mastermind, tudod, hogy ő mindent előre eltervezett, és mindent tudod, hogy fog történni. Nyilván nem ilyen komolyan, nem hiszem, hogy bárki komolyan Istennek tartaná, de hogy ezek a vallásos jellemzők abszolút benne vannak szerintem az easter egg-ekbe is, meg a dalszövegekbe is, meg abban, hogy mi fogyasztjuk.
Uh-huh. Ja, amúgy tök durva, ezt a Bible study-t mondtad, mert ebbe így bele se gondoltam. Én sem vallásos környezetben nőttem fel, úgyhogy nekem így abszolút ez nincs kapcsolódásom, de amúgy igen, tényleg, tehát, hogy így ott ülnek és elemzik a szövegeket, és nem tudom, trying to make it make sense.
Mi ezt, hogy ülnek? Én is. Ülünk?
Nem tudom, állnak, nem tudom, most már mondom, de hogy érted, mire gondolok.
Igen.
Hát figyelj, végül is Taylor Swift oltára tökre lehet vallásos. Szerintem amúgy van olyan, én át tudom képzelni, hogy van olyan fan, aki tényleg istennőnek gondolja Taylort.
Egyébként ezt így szokták mondani, hogyha valaki nem vallásos, akkor hogy van az embernek a lelkében, meg az agyában egy, nem tudom, egy rész, amit a vallás tölt meg értelemmel, és hogyha te nem vagy vallásos, akkor valami másba teszed így a hitedet. Nem tudom, hogy így mennyire értelmes, meg logikus, vagy nem tudom, te hallottál-e ilyet. És én erre mindig így legyintettem, hogy ez mekkora hülyeség, én tök el vagyok vallás nélkül. Igazándiból gondolkodom, hogy amúgy logikus, hogy igazándiból az agyamnak úgymond ugyanazt a részét tölti ki a rajongás, nem feltétlenül csak Taylor iránt. Így vallásossághoz kapcsolódik szerintem az is, ahogy a nyelvezet, ahogy beszélünk róla, például amikor én elmentem megnézni az Eras Tour koncertfilmet, és amikor megjelent, átváltott a Tolerated-ről a Reputation erára a film, akkor mi így néztünk, hogy úristen, ez így konkrétan, tehát ilyen full chill volt, és amikor kijöttünk, akkor azt beszéltük a barátainkkal, hogy ez egy ilyen vallásos élmény volt, egy ilyen religious experience. Ha megnézel egy koncertet, és ez nem is csak Taylor Swift koncert, de bármilyen koncertet, ahol ilyen hatalmas átéléssel vannak a rajongók. Azért az eléggé hasonlít egy ilyen, azt hiszem a pünkösdiek azok, akik ilyen éneklősek, ezek a karizmatikus egyházak. Nagyon hasonlít. Egy minizódban beszéltem az agyhullámokról, hogyha valakivel így együtt egy hullámhosszon vagytok, akkor szó szerint egy hullámhosszon vagytok. És ugye akkor is beszéltük, hogy amikor egy koncerten egy tömeg együtt énekel, akkor nekik az agyhullámaik is ugyanúgy mozognak és összehangolódnak. Szóval szerintem ez a kötődés, ez abszolút az ilyen közös tapasztalásokon keresztül még erősebb lesz.
Persze, meg hogyha eljutsz egy koncertjére, onnan már nincs visszaút, tehát hogy akkor már tényleg kifejezett szektatag vagy. Nekem van egy ismerősöm itt Barcelonában, aki képzeld el, két helyszínen is kapott jegyet a mostani Eras Tourra, vagy Dublinba, meg Madridba is, én is ugyanezt mondtam neki, úgyhogy hogy már volt, azt hiszem, 5 Taylor Swift koncerten. Így az életében.
Akkor nem mondok semmi gonoszat, mert csak gonoszat tudnék most.
Hogyha egyszer elmentél egy koncertre, akkor onnantól nincs megállás, onnantól az összes koncertet kell lenned, mert ugye az igazi szektatagok támogatják gondolkodás nélkül az ő vezetőjüket, és szerintem ebben kicsit ugye segít ez az egymásra hangolódás is, hogy ezért kevésbé vagyunk kritikusak a szekta vezetőnkkel, meg akár más szektatagokkal, tehát hogyha mondjuk van valami hibájuk, azt könnyebben így elnézzük nekik, vagy nem tudom, kifogásokat hozunk fele arra, hogy jaj, miért csinálta, és szerintem ez mondjuk Taylornál is, vagy hát ebben a kultban is előfordul. Mielőtt áttérnék erre, amúgy még azt akartam mondani, hogy amit nekem még tök szektás, az, hogy ez a mindent is akarás. Más szektáknál is látod, hogy az ilyen szektavezetők a világot is akarják a lábuk alatt, és kicsit Taylornál is úgy érzem, hogy ugye ezzel már mindenem megvan, hát nem is tudom hány millió, jó, nem hány millió, de hogy már 10 fölött vannak például a Grammy díjai, és
13, azt
igen,
hiszem.
Igen, 13.
Most lett a legtöbb Grammy-vel kidekorált előadó valaha.
Igen, azt hiszem most is nyert nem olyan rég az év albumát, a Midnight-ért.
Igen.
Tehát, hogyha mindened megvan, akkor is nagyon keményen dolgozol, és tényleg az egész világot akarod. Ez nekem nem csak nagyon kultuszos, hanem amúgy olyan nagyon kapitalista dolog.
Ohoho, én erre még nem akarok rá csatlakozni.
Ja, bocsánat.
Ezt később akarok erre beszélni, de amúgy egyetértek veled.
Akkor hagyjuk a kapitalista részt egy kicsit később, és menjünk bele abba, hogy mint ilyen hatalmas fanok elnézünk Taylornak. Azért nagyon sok mindent, amit nem feltétlenül kéne.
Én használom a kedvenc szavunkat.
Kognitív diszonancia.
Így van, egy nagyon nagyra tartott sztár, akiért rajongsz, akinek akár egy személyi kultusza is kialakult, csinál valamit, ami esetleg nem annyira jó, akkor az bizony egy kognitív diszonanciát okoz az agyunkban, és szerintem ezt átélik a Swiftik is, ami egyrészt szerintem az is az indok, hogy miért védik meg ennyire elvakultan. Másrészt pedig, amit mondtam, hogy szerintem mindenki egy kicsit kivetíti saját magát Taylorra, és hogyha őt támadják, akkor az olyan, mintha téged is támadnának, vagy olyan, amit azt támadják, amit te nagyon szeretsz, és amit te arra rávetítettél arra az emberre. Szerintem az ilyen nagyon hardcore rajongók, akik képesek mondjuk a Ginny és George-es poén utáni tweet után konkrétan nekiesni a Netflixnek, és azonnal lepontozni a Ginny és George-et, és tenkelni a sorozatnak az értékeléseit. Szerintem ők nem látják, hogy Taylor Swift egy globális szupersztár milliárdos, hanem egy 16 éves vidéki kislányt látnak benne, aki az egy szál gitárjával énekelje a country dalait, és jaj, nagyon meg kell védeni.
De hát ez is az egyik personája. Tényleg ilyen, nem is tudom, ilyen áldozat típusú amúgy ő. És ilyen áldozat szerepbe van beállítva. Nyilván volt egy csomó olyan élménye így a karriere során, ami természetesen nem volt fair, meg azért eléggé szar lehetett belőle, ott volt egy ilyen szexuális bántalmazási esete is, hogy tényleg egy ilyen kicsit ilyen áldozatszerű szerintem, vagy nekem. Tehát, hogy nagyban benne van, hogy azt hiszed, hogy ő a szomszédlány, mert ugye úgy ismertük meg, milyen szomszédlány típusú volt, amikor elkezdett ő énekelni, nem is tudom, lassan 20 évvel ezelőtt, és sikerült neki megtartani ezt a perszponáját, de hogy közben meg ilyen kicsit áldozatnak is állítja meg magát, és a fanok ezért is védik meg annyira. Meg persze, hogy mondtad ezt a kognitív diszonanciát, ezt én is felírtam egyébként, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor ugye jön ez a kognitív diszonancia, hogy meglátod, hogy mondjuk Taylor valami szörnyű dolgot csinált, és akkor ezt úgy tudod kiegyensúlyozni, hogy egyből ilyen defenzív leszel, tehát hogy egyből védekező mechanizmust veszel fel, és azt mondod, hogy nem. Addig, amíg meg tudod saját magad győzni, hogy oké, mégse, és akkor elmúlik ez a nagyon kellemetlen érzés.
Igen, meg bekapcsol egy ilyen, ez amit mondtam, ez a mi VS ők, és hogyha valaki kritizál, akkor biztos azért, mert nem érti, meg ő nem tartozik közénk, meg ő nem tudja, hogy miről van itt szó pontosan. Amúgy ezt értem, mert egyébként racionálisan tudom, hogy igazunk van, de amúgy bennem is bekapcsol, hogy én ezt már megfigyeltem magamban, hogy bennem is bekapcsol. És egyébként, amikor például biztoségben, hogy akarsz beszélni a fenntarthatósági kérdésről és a magángépeiről, és amikor ez az egész kibukott, ez a magángépes sztori, akkor tök sokan mondták, hogy egy kicsit, mintha megkönnyebbültek volna, hogy ez már olyan dolog, hogy úgymond merik kritizálni miatta, és hogy végre mernek valami miatt kritikát megfogalmazni.
Igen, erről én is akartam beszélni, mert hogy nem arról van szó, hogy private jetet használsz, minden világszer meg celeb használ private jetet. Szerintem az, hogy van és néha használod, az nem lenne probléma. Called out-olva volt, hogy ilyen 5-6 perces tudott private jet utakat csinál. Néztem ilyen fanokat, akik mondták, vagy úgy védték meg, hogy de hát milyen sok security issue-ja van. Mert hogy jaj, mindenki követi, meg mit tudjam én. Én meg így néztem, hogy de bro, aki ezt az embert, vagy ezt a videót csinálta, hogyha te ilyeneket tudsz, hogy mindenki követi, és ezért vannak ilyen biztonsági problémák, és ezért kell privát jetet használnia, akkor nem gondolod, hogy esetleg te is a probléma része vagy. Illetve én úgy gondolom, hogy ezek ilyen rövid utak, akkor használjon, nem tudom, golyóálló autót, mint minden más celeb. Tehát, hogy nekem ez nem justifyolja. Illetve most, hogy így jön ugye az Eras Tour, meg az összes millió koncert, azért abban sokszor nem szeretünk belegondolni, hogy ez valójában mennyire szennyező az, hogy csomó felszerelést, embert, nem tudom milyen micsodákat kell tengeren túlra szállítania, az azért az nagyon, ez egy nagyon nagy szennyezés. És ahhoz képest, hogy oké, ezt megengedheti magának, meg még on top of that ezeket az 5-6 perces is utakat csinálja, ő lett ugye a szelebek közül a leges-legelső, akinek a széndioxid kibocsátása, vagy ez az ilyen környezetszennyező lábnyom a legmagasabb lett. Ami szerintem azért elég szomorú. Hogy annyit reagált ezekre a vádakra, hogy de hát kölcsön adja néhányszor a barátainak is.
Nem azt mondta, hogy kölcsön adja, hanem hogy ki van bérelve időnként. Ami, nem mondom, hogy felmenti, de szerintem az egy...
Sorry, no.
Úgymond... jó lenne, ha senkinek nem lennének magángépei, mert nem egy autóról beszélünk, de hogyha már van egy magángéped, akkor nem tudom. Nem tudom. Most nagyon erős bennem ez a kognitív diszonancia.
De ami engem az vesz fel, hogy de nekem bezzeg papírszívószálakat kell használnom ahhoz, hogy majd én egyedül megmentsem úgy a környezetet, de Taylor Swift meg neki oké. Hogy privát jetet használ.
Most bármit mondok, úgy fogod érezni, hogy védekezek. Jó. Egyetértek veled, és egyetértek azzal, hogy a megosztárok túlságosan nagy terhet tesznek a bolygóra, amit az, hogy mi szelektíven gyűjtjük a hulladékot, azt nem tudjuk kiegyensúlyozni. Miután kijött ez a hír, vagy ez a, nem tudom, ez a sztori, azóta egyrészt sokan ezt így úgy dibankolták. Aki csinálta az elemzést, nem állt minden információ rendelkezésére, és például módszertanilag belekötöttek. Én nem értek se a széndioxid kibocsátáshoz, se a matekhoz, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, se a módszertanokhoz, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy ez valódi-e, de volt, aki ezzel érvelt. Másrészt azóta egyébként Taylor már az egyik magángépét eladta. Nem tudom, hogy ez milyen döntés volt, de a lényeg az, hogy jött egy csomó negatív feedback erre az egész helyzetre, és egyébként azóta eladta az egyik gépét. Láttam én egyébként már egy új listát is, ahol valami 77-dik, és nem tudom, Travis Scott, nem tudom ki az első, de már nem ő volt az első.
Amúgy az első, bocsánatot nem mondtam, dátumot szerintem az 2022-es vagy 3-as.
Igen, szóval mindegy igazából szerintem, hogy első vagy 70-dik. A tény az, hogy nagyon sok celeb használ magángépeket, ez egy probléma szerintem. Igen, a golyóálló autóval meg lehetne oldani, de közben meg olyan schedule-je van, amit nem tudunk mi értelmezni. Jó lenne, hogyha nem repkedne össze-vissza, meg jó lenne, hogyha, nem tudom, esetleg észbe kapna ezeknek a híreknek a hatására, és nem csinálna 5 perces journey-ket, de közben meg egyrészt a safety, az tényleg szerintem egy concern. Nem tud felülni egy nem tudom, egy Ryanair-re. Másrészt meg az, amit csinál mondjuk a turnéval, azt mondod, hogy a turné is hatalmas széndioxid kibocsátása jár. Igen, de közben meg rohadt sok bizniszt csinál azokban a városokban, ahová elmegy, és hatalmas örömet szerez egy csomó embernek, aki részt vesz rajta. Rengeteg munkahelyet teremt azzal, hogy oda megy egy városba, és ott fellendül a turizmus. Valahol nem mehetünk arra, hogy mindenkinek lecsökkentsük a kibocsátását, és akkor jó lesz, mert akkor otthon fogunk ülni fűtés és áram nélkül, és ülünk, és vegetálunk körülbelül. Értem a problémát, de én nem tudom, én ebben egy kicsit úgy elnézőbb vagyok. Nem tudom, hogy ki tudtam-e magam fejezni, de most nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert egy koncert szennyező, ezért ne legyenek koncertek. A Coca-Cola is rohadt szennyező, és mégse történik semmi. És azért az tény, hogy Taylor Swift egy hívószó, ezért sokkal többen írtak erről a cikket, mint hogyha azért volna neki, hogy valami random cég tulajdonosa, akinek nem ismerjük a nevét, ő a legszennyezőbb. Úgy érzem, hogy van ebben egy kis bias, hogy az újságírók is ráugrottak, mert tudták, hogy ez egy jó sztori lesz. Azért az a legjobb, amikor a Fox News, aki eddig konkrétan tagadta, hogy van klímaváltozás, arról cikkezik, hogy Taylor Swift mennyire szennyezi a környezetet és hozzájárul a klímaváltozáshoz. Itt azért nem arról van szó, hogy tényszerűen ez egy nagy problémának látja a Fox News, hanem hogy valamiért utálni kell, mert Trump is utálja.
Amúgy ezzel egyetértek, hogy tényleg rengeteg újság, tehát hogy ha beleírod a cikketbe talán egy hívószónak, hogy Taylor Swift, akkor több lesz a kattintás, nagyobb lesz az emberek száma.
Reméljük ezen a podcasten is.
Tényleg én is olvastam ilyen random cikkeket erről is, tényleg cikkeket, ahol amúgy semmi köze nem volt a hírhez Taylor Swiftnek, csak berakták a nevét. Én nem azt mondtam, hogy üljünk otthon, és ne legyen semmilyen koncert soha. Persze, nyilván legyenek koncertek, de én azt gondolom, hogy szerintem ezt meg lehet csinálni környezetvédőbb módon is, mint ahogy Taylor, és most nem csak Taylor, tényleg persze más szupersztárok, más celebek is csinálják, viszont a security reason, ezzel a sok easter egg-gel, azzal, hogy elemezzétek a dalokat, elemezzétek, hogy hol posztolok, vagy mit posztolok, hogy hol vagyok, hogy mit veszek fel, nézzétek a dalszövegeimet, meg ilyenek. Ezzel szerintem egy kicsit azért hát inspirálta a fanokat az arra, hogy őt folyamatosan kövessék. Uh-huh. És ennek a byproductja az, hogy most security issue-kkal kezd küzdeni. Iszonyú szomorú. Nagyon sajnálom, hogy emberek nem tudják a határt ilyen téren. Tényleg borzasztó. Viszont nekem ez nem justifálja azt, hogy akkor a te 5-6 perces private jet utakat fogsz tenni, mert security issue. Nyilván Ryanair, oké. Nem sok celebet lát Ryanairen, de biztos vagyok benne, hogyha mondjuk ezeket a private jet use-okat egy autóra változtatnád, mondjuk ezeket az 5-6 perceseket, akkor már sokkal kisebb lenne a carbon footprinted.
Az autó oké, hogy autózhatna többet, de szerintem az, hogy ő magának csinálta a security issue-t, azt nem nettó áldozathibáztatás. Nem csak Taylor Swift elmondom, hogy van egy biztonsági kérdés benne, hanem mondjuk Kim Kardashian se felül a, nem tudom, a 100-as buszra, és ő indokolatlanabbnak érzem, hogy repkedjen, mert kevesebb dolgot csinál így. Tesz az emberiségért. De jó, oké, nem tudom, agree to disagree. Ezt, mivel nem látunk bele, nem látunk a csapatának a működését, működésébe, nem tudom, szerintem ez egy eléggé felfújt sztori volt, de biztos vagyok benne, hogy mivel olyan PR csapata van, dolgoznak ezen az ügyön, hogy megoldják.
Szerintem az, hogy eladt az egyik private jetjét, az PR move volt. Erre az áldozat hibáztatásra visszatérve, én azt gondolom, hogy ő is feedelt ebbe, nyilván valószínűleg nem ez volt a célja overall, amikor elkezdte ezt az easter egg-es dolgot, de ez lett a byproduct, ez sajnos, úgyhogy agree to disagree. És amit még ide így a környezetszennyezéshez is mondanék, ami már kicsit így át is kapcsolódik ahhoz, hogy szerintem Taylor Swiftnek van egy ilyen kapitalista mentalitása, ami nem feltétlenül csak az övé, én ezt amúgy ilyen amerikai példának, vagy amerikai szupersztár példának is látom, ez a nagyon ilyen workaholic hustle culture, és például a környezetszennyezés meg kapitalizmus szempontjából amúgy szerintem Taylor a landfill queen, merch szempontjából. Ugye ezt te szoktad mondani, hogy ne növeljük a szarkupacot, és ezt is mondtuk, amikor például a mi merchünkről beszéltünk, hogy csak azzal növelnénk a szarkupacot. Taylornak konkrétan majdnem mindenről van merch-e, és oké, persze, hogyha mondjuk elmész egy koncertre, és nem tudom, egy Erasztúr koncertre, és ott veszel egy pulcsit, vagy ott árul pulcsit, az oké. De például vannak ilyen tök felesleges dolgok is, mint mondjuk, nem tudom, egy esernyő, vagy érted, ilyen random szarságok. Nekem ez mondjuk például nem egy annyira szimpatikus dolog, nyilván neki ez rohadt sok pénzt hoz be a merch, ami teljesen rendben van, nagyon sok popster ebből él, és most nem azt mondom, hogy csak Taylornak kéne beszüntetni a merchet, nem is mondom, hogy általánosságban be kéne szüntetni, csak mondjuk szerintem ez is olyan, amire így nem feltétlenül gondol ő, vagy így az emberek, és ez iszonyú kapitalista. Ugye kijött ez a film a koncertről azoknak, akik nem tudtak sajnos elmenni a koncertre, azért ez is kurva sok pénzt hozott be neki. Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen önzetlen dolog volt, hogy jaj, srácok, nem tudtatok elni a koncerten, mert tessék itt a film.
Főleg, hogy kijött a moziban, menj el a moziba, aztán kijött úgy streamingen, hogy meg ki kellett kölcsönözni a tévében, és most kirakja streamingre is a Disney Plus-szal, amiért meg a Disney Plus fizet valószínűleg milliárdokat.
Igen. Insta sztoriban, hogyha láttátok, akkor kiraktam, hogy amúgy Taylor Swift dollár milliárdos. Tehát, hogy ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk, hogyha megnézzük, nem tudom, Elon Muskot, a férfiakat általában, tékem a mellüket, hogy jaj, már milliárdos vagyok. És Taylor Swift, ami szerintem szintén egy nagyon jó PR húzás, ő azért nem nagyon beszél erről, hogy ő milliárdos lett. És igazából azt olvastam a Bloomberg Billionaire Indexen, hogy most ugye 1,1 milliárd dollár az ő értéke, és ez főleg az Eras Tournak amúgy köszönhető, nyilván a koncert, a merch, meg a film így összességében.
Láttad, ezzel a kritikával egyébként sokkal inkább egyetértek, és hozzá tudok szólni, mint ehhez a magángépes sztorihoz. Szerintem a kapitalizmusa az sokkal nagyobb problémája a Taylornak, mint bármi más. Egyébként a merch egy nagyon jó példa, meg a koncertfilm is, de a merch szerintem azért kimondott a jó példa, mert egyrészt ez, hogy minden hülyeséget meg tudsz rendelni a netről, másrészt pedig, amit ott veszel meg a koncerten, az sem jó. Erről már tök sok rajongó beszélt, egyébként béna a merch, és nagyon rossz minőségű, tehát láttam olyan TikTokokat, hogy ne most ki a pólód, mert konkrétan minden mintát kimosol belőle, és ezen a szinten pedig amilyen árat kér érte, és amilyen exkluzív, ahhoz szerintem az egy morális elvárás lehetne, hogy akkor jó minőségű árut adjál.
Igen. Úristen, meg néztem egy YouTube videót, majd megpróbálom megkeresni, ez már egy ilyen nagyon hajnali órákon keresésemben volt, hogy valaki azt mondta, hogy ugye, ahogy ezeket a merch-öket csinálják, elvileg ugye Taylor etikusan csinálja. És ezzel amúgy probléma, hogy ezek a merch-ök általában csak a felszínen etikusak, de ugyanúgy például ilyen fejlődő országokban hozzák őket létre, vagy ott gyártják őket, és hogy az a cég, ami így ilyen nagyobb celebek merch-ért felel, az sokszor kiad ilyen statementeket, hogy igen, a mi merch-ünk etikus, igen, így vannak fizetve az emberek, bla bla bla. És hogy mondta ez a youtuber, hogy általában ez az a baj, hogy nincs független második különálló entity, ami azt mondja, hogy igen, ez tényleg etikus. Hogy igen, megnéztük, jók a munkakörülmények, tényleg rendesen fizetnek nekik, nem dolgoztatják őket túl, tehát hogy nem 12 órát dolgoznak egy nap, vagy akár többet, hanem hogy ez a cég, ez csak így magától kiadta ezt, és hogy nagyon ilyen látszat, és hogy semmilyen, ahogy mondtam, második kívülálló, tök független parti nem nézte meg, hogy ez valóban így van-e. Ez nem tudom, hogy mennyire valós kritika, mert annyira nem néztem bele, de én amúgy el tudom képzelni, hogy ez általában így működik, hogy van egy nagy cég, ami képvisel téged, a felszínen minden tök jól néz ki, és hogyha meg kicsit mélyebbre ásol, akkor azért előjönnek a problémák, a nem etikus ruhagyártás problémája. Most nyilván ezt általánosságban mondom, nem csak Taylorra igaz, vagy nem csak rá lehet igaz, csak hogy amikor azt látjuk, hogy valami etikusan van elkészítve, azért én mindig megkérdőjelezem, hogy biztos. Főleg, amikor, ahogy mondod, ilyen szar a minősége.
Igen, ez nem tök fontos, meg bocs, hogy azt, hogy etikusan készülnek, én azt azért nem nagyon hiszem el. Tehát, hogy, úgyhogy ez érdekes kérdés, és amúgy, ha félretesszük a mörcsöt, akkor nekem ez a hozzáállás annyira még a zenéjében sem tetszik. Nagyon profi üzleti gépezet van Taylor mögött, amit én csodálom egyébként, hogy még nem bukott ki rajta senki, mert például biztos te is láttad, hogy nemrég bejelentette az új albumát. Grammy díjátadón április 19-én fog megjelenni az új album, a The Tortured Poets Department, amit egyébként azóta is Dead Poets Society-nek hívok, de nem baj, hamarosan jön a TTPD, vagy a Tortured Poets, úgy is mondhatjuk. Ahogy kijött ez a hír, ugye ott volt, rendeld elő az albumot. Előrendelheted. Bakelitán, CD-ben, stb. És van rajta egy bónusz szám, The Manuscript ez a címe. Nyilván, aki a legelvakultabb, és hogyha Amerikában élnék, és nem izé óriási lenne a shipping, akkor én is lehet, hogy előrendelném, meg ha lenne bakelit lejátszom, talán majd a következő lakásba, de így csak így néztem, hogy jó szuperfaszel lesz Spotify-on, majd csinálunk listening partit. És akkor néhány nappal később, koncert közben mondta, hogy majd még beszélni fog az albumról. Na, hatalmas izé. És akkor a surprise songok előtt Taylor Nation live volt, streamelt. Eddig az ilyen streamekben jelentették be az újra felvett albumoknak a kiadását, ugye, és most mindenki tök izgatott volt, hogy mi az, hogy még erről fog beszélni, meg úristen, miért live a Taylor Nation, ami az ilyen hivatalos rajongói social médiája. És az volt a bejelentés, hogy van még egy bónuszdal, az a cím, hogy The Bolter, és bejelentette, hogy lesz még egy kiadása az albumnak, amin meg az a bónuszdal, de a manuscript már nincs rajta. Tehát már előrendelted először az albumot, és most jön a második verzió, azt is rendeld elő x ideig, és szerintem még vagy kétfélét be fog jelenteni április 19 előtt. Ez az, ami nekem nem tetszik. És például a Midnight, az régebben beszéltem erről még egy másik, tök másik okból, és akkor láttam, hogy a vinilek közül, tehát a bakelit lemezek közül Amerikában a top izé bestseller a Midnight, és azért, mert basszus kiadta négyfélében, négy színben, és úgymond ilyen gyűjtői darabok voltak, hogy gyűjtsd össze mind a négyet. De basszus, az négyszer ugyanaz az album. Egyrészt így marketing, meg üzleti szempontból, meg vállalkozói szempontból csodálom, hogy lehet az, hogy valaki négyszer eladja egy embernek ugyanazt az albumot. Másrészt viszont nem tartom feltétlenül etikusnak.
Wow, azt nem is tudtam ezt a azt, hogy így négyszer, uh-huh. Tehát, hogy négy színben is megveheted. Oh, no. Biztos vagyok benne, akik megveszik.
Persze, biztos vagyok benne. És amúgy az újaknak, tehát a 1989 Taylor's Version, annak is van az egyik bakelit, az kék, ilyen világos kék, de van belőle egy ilyen tangerine külön kiadás, amit csak a Targetban lehet megvenni, meg van olyan, amin olyan bónuszdal van, azt hiszem, hogy pont a Midnight-on van egy olyan Target exkluzív, amin volt egy bónuszdal, ami Spotify-on sem volt fenn, tehát, hogy csak azt hallgathatja, aki megveszi. Szóval azért a mastermind, indeed.
Ja, nagyon business-orientáltam úgy. Tehát ő egy businesswoman, nem is feltétlenül előadó vagy énekes, hanem egy nagyon ilyen cold hard cash-oriented businesswoman, amit...
Meg egy brand. Tehát igen. Ezért is mondom, hogy nem tudjuk a személyiséget. Minden, amit látunk, az Taylor Swift, a márka.
Igen, igen, teljesen igaz. Tehát, hogy így lehet spekulálni a személyiségéről nyilván, de hogy a valódit nem biztos, hogy megtudod, mint fan soha. Te, mint kis rajongó, nyilván támogatni fogod, tehát, hogy azzal, hogy hallgatod a zenét, akár megveszel egy pulcsit a koncerten, vagy elmész a koncerten, te támogatni fogod a Taylor Swift business empire-t, amivel nincs is semmi baj. Csak szomorú, hogy ekkora influence van, vagy befolyása van, és nem használja jobban. Tehát, hogy engem ez az, ami bánt, így összességében, vagy ez az, ami így elszomorít.
Igen, egy kicsit engem is elszomorít, egy kicsit próbálom emlékeztetni magam, hogy ne tegyek rá nagyobb elvárásokat, mint mondjuk bármilyen férfi előadóra tennék, de ja, ez egy kicsit nekem se fekszik annyira jól, és egyébként tök érdekes, hogy mindezek mellett tök megtartja ezt a szomszédlány stílust, és tök megtartja ezt a olyan vehemenciával védjük az érdekeit, mint hogyha tényleg valami éhező művész, indie zenész lenne. Tehát amikor ez az egész re-recording, ez is annyira érdekes így, akár jogi szempontból, meg üzleti szempontból is, hogy ugye eladták, a kiadója eladta a masztereit, ezt nem tudom pontosan, hogy volt, de hogy az a lényeg, hogy már nem ő birtokolta a Lover előtti albumainak a masztereit. És ezért úgy döntött, hogy újra veszi, és újra kiadja őket, tök úgy, vagy hát ez a sztori, mert ugye ez a márkának a hivatalos narratívája, hogy ő ezt úgy döntött, hogy csak így saját magának, ő ezt szeretné, és ez neki fontos, de hogy lesz belőle, ami lesz. És ugye hatalmas szenzáció lett belőle, és olyan albumok lesznek, újra bestsellerek, és toplistákat döntögetnek, és leghallgatottabb albumok lesznek, amiket már egyszer igazából hallottunk, mert ugyanaz a zene újra elénekelve, plusz néhány volt track, tehát még ilyen soha nem hallott extra dal, ami amúgy zseniális húzás. És az, hogy mennyire a Swiftiek odafigyelnek arra, hogy ne a lopott verziót hallgassuk, a Taylor's version-t hallgassuk, az az igazi, az az övé, az az, amiből ő pénzt szerez, és így én is azt hallgatom, tehát ezt nem lenézéssel mondom bárkire, de hogy közben meg olyan fura, hogy így basszus, egy milliárdos, hát hova szarok én, hogy kinek fizeti a Spotify a lejátszás utáni telékot, neki vagy másnak, nem ezen fog múlni, hogy lesz-e vacsorája.
Ez az, ami amúgy ilyen tényleg, tehát hogy így soha semmiért nem kellett, mert ha jól tudom, akkor ő alapból egy elég jó módú családból érkezett, és a szülei ezért tudták támogatni a karrierje elindulásában. De hogy sem régen, sem most soha nem fog szenvedni semmiért financially. És akkor vannak emberek, akik mondjuk telegálnak a koncertjére, és megveszik, nem tudom, 2000 euróért, vagy 2000 US dollárért a jegyet. A US-ben drágábbak voltak az Eras Tour koncertek, és akkor nem veszik egy hónapig csak, hogy láthassa őt.
De kap érte. Én amúgy elhiszem, hogy megéri az embereknek, mert kapnak egy olyan élményt, amit nem tudnak megvenni. Tehát, hogy...
Csak érdekes, hogy úgy is véded, így anyagilag is, hogyha valami anyagi ár éri, mint ahogy mondtad, mint egy éhező költő lenne, aztán így
egy tortured poet, ugye?
Még fidel ebbe az éhező szomszédlány imázsába.
Ja, és így igen, és így most próbáltam egy kritikus lenni, meg így nagyon objektív, de azért nem akarok elszenteni, tehát hogy én ezt megzabáltam. Úgy, ahogy van. így volt ez a TikTok trend, ez az audio, hogy így, vagy nem is audio, hanem ilyen videó, amit mindenki stitchelt, hogy mi kéne hozzá, hogy beszippancsanak egy szektába, és így hát nekem körülbelül az, hogy valaki egy ilyen strasszköves kis bodyban énekeljen a színpadon. Szóval én ezt abszolút megzabáltam, és én nekem nem vagyok teljesen elvakul, de nekem azért, nem tudom, engem jó érzéssel tölt el azt, hogy Swiftinek érzem magam, hogy jó érzéssel töltenek el ezek a kapcsolódási pontok a kis tribe-ommal. Szóval szerintem ez azért nagyon jól meg van csinálva, és még hogyha félretesszük a kritikát is, maga a rajongói közösség, szerintem ez egy fun dolog, és jó érzés, és szórakoztató ebbe tartozni. Mennyire cuki már a barátságkarkötők. És az pont olyan, amilyen alulról szerveződő, és nem olyan, amit ő megcsinált, és megtervezett, és profitálna belőle, hanem full egy ilyen rajongói projekt.
Amikor én kritizálom, nem azt mondom, hogy ne hallgass soha. Szerintem szerethetsz úgy egy előadót, meg a zenéjét, meg a személyiségét, meg támogathatod őt művészileg, hogy mondjuk nem védett be mindenért, és még mindig megmarad a kritikus szemléleted iránta. Tehát, hogy attól, hogy egy ember elkövet hibát, akár legyen az Taylor Swift a private jettel, vagy mert kapitalista, nem azt jelenti, hogy neked utálnod kell. És amúgy például nekem az egyik ilyen nagyon kultuszos fan-based dolog, az, hogyha bármiért kritikát fogalmazol meg vele kapcsolatban, akkor te már nem is szeretheted őt egyáltalán, mert hogy akkor nem vagy igazi Swiftie, úgymond. Ami nekem kicsit mondjuk zavaró, mert például, ahogy én mondtam, én szeretem a zenéit, nyilván nem mindegyiket, meg nem mindegyik album, meg stílus az enyém, de valamit igen szeretek.
Kész. És friendship over.
Oké, bye. de hogy így például ezt online látom, főleg TikTokon. Meg sokszor, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jaj, milliárdos, de neki oké, mert ő nő. I don't know.
Az első epizódjaink között voltam, megedjük el a milliárdosokat, és akkor beszéltünk arról, hogy ekkora vagyont nem lehet etikus módon felhalmozni, és hogyha valakinek sikerül felhalmozni, akkor valami gond van a rendszerrel, és szerintem ez még mindig a mai napig megállja a helyét, mert egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi egy milliárd dollár. És nem Taylor lesz az első, akit megeszünk, mert még mindig nem ő a top legözögabb ember, és vannak nála sokkal rosszabbak, de az ő milliárd dollárja sem egy etikusan felhalmozott milliárd dollár. Én amúgy így ezt azzal zárnám, hogy ugye az volt a felvetésünk, hogy szekta-e a Swifty közösség. Én igazándiból arra jutottam, hogy Taylor Swift annyira a csapból is folyik, hogy konkrétan politikusok állnak ki, Karácsony Gergely is levelet írt neki, hogy jöjjön Budapestre, és Karácsonynál komolyabb politikusok is kiálltak és beszéltek a Swifty jelenségről. Államoknak kellett ilyen hivatalos közleményeket kiadni, meg turisztikai hivataloknak. Tokió mondta, hogy nyugi, oda fog érni. Járatokat indítottak a nevében a rajongóknak, hogy nekem a felvetésem az, hogy ez már nem is egy szekta, hanem egy fullon világvallás. befejezem egy olyan gondolattal, ami egy önmagában egy külön epizód lehetne, aztán jelezzétek, hogyha az legyen, hogy amikor esetleg valaki arról beszél, hogy túltolják a fangirlök, hogy túl rajongóak, hogy gáz, amennyire oda vannak, hogy beöltöznek, hogy karkötőket csinálnak, akkor azért felhívnám a figyelmet, hogy hogyan beszélünk a futballrajongókról. És azért ennek az egésznek még mindig van egy nemi aspektusa is.
Ezt is megcsináljuk amúgy külön epizódban, de amúgy ez tény, hogy most nem hoztuk be nagyon a nemiségét amúgy.
Jó, akkor elmondom, hogy mi legyen. Legyen egy adásunk nem Taylorról, hanem arról, hogy rajongás, férfinői rajongás.
Incifincit belemerültünk ebbe a témába, amúgy a Basic Bitch epizódunkban, hogyha valaki ott pár gondolat erejéig említjük, amúgy ez egy nagyon jó adás egyébként, és úgyhogy ajánlani tudom.
Így van, és igaz, hogy több mint egy órája beszélünk, de még nem olvastuk fel a válaszokat.
Úgyhogy, kedves hallgatók, ez egy hosszú epizód. Mostantól behozunk egy új rendszert, ami pedig az, hogy kirakunk Instára ilyen témakezdő kérdéseket, még az epizód felvétele előtt, és a válaszokat, meg a ti véleményeiteket az epizód végén fogjuk felolvasni. Úgyhogy, aki eljutott idáig, akkor az lehet hallgathatja is a saját véleményét az epizódban.
Ez az elején kellett volna mondanunk, hogy meghallgassák az embereket.
Taylorról beszélünk, biztos végighallgatják, nem?
Hát, nagyon ajánlom.
A válaszolóink közül amúgy 17% mondta csak azt, hogy Ride or Die rajongó, a többség azt mondta, hogy szereti a zenét, de nem akkora fan, de amúgy 40%-otok azt mondta, hogy nem érti, mi körülötte a felhajtás, úgyhogy azért szerintem vegyes a hallgatótáborunk, aminek én örülök. Szerencsére többen mondtátok, hogy nincs olyan, hogy etikus milliárdos, aminek szintén nagyon örülök.
Volt egy ilyen kérdés, hogy mit gondoltok Taylor Swift rajongóiról. Itt nagyon megosztó, tehát, hogy a fele ember azt írja, hogy nagyon sokak, idegesítőek, elvakultak. Ha valaki szereti Taylor zenét, azt meg tudom érteni, de hogyha ha az emberileg is szereti, akkor az vannak nagyon betegek, őrültek, stb. Problematic and sensitive, van ez a réteg, de nagyon sokan írták, hogy egy mennyire összetartó közösség, büszke tagja a Swiftiknek, Let Them Be, azt mondja, fannak tűnik, nagyon sokan írják, hogy kedvesek, és amúgy nekem is ez a, valószínűleg azért, mert eddig nem voltam a támadott félen, és remélem, hogy ezután az adás után se leszek, de eddig nekem is az volt a benyomásom. Ez a kettő nézőpont az, ami összeütközik itt a válaszokban.
Amúgy érdekes, hogy így nincs nagyon köztes, tehát hogy vagy az egyik, vagy a másik. De ennek ellenére remélem azért mindenki tisztelte, és vagy tiszteletben tartja azt, hogy az embertársai mit szeretnek, és nem ítélkezzünk azért. Hogyha valaki kicsit nagyobb Taylor fan, mint te vagy. Oké? Szóval respect. Aztán volt egy olyan, hogy mennyire gondoljátok szektásnak akár az ő jelenségét, vagy magát az előadót. Van, aki egyetért velünk, hogy igen, természetesen, ő szektás. Van, aki azt mondja, hogy annyira nem különbözik egy foci csapat rajongó táborától. Valaki szintén írt, hogy nem, ahogy te is mondtad, hogy szerintem inkább a szektás, hogy a férfiak viselkednek foci meccs alatt. Vagy volt, aki azt mondta, hogy nem szektások, de van hatásuk a dolgukra, használni tudják az erejüket. Valaki azt írt, hogy a Stanley Cup rajongók durvábbak.
Valaki szerint pedig egyszerűen nem. Egyszerűen csak sokan vannak, és kész, és ettől ráhúzzuk.
Oké. Okay. Fár. Mitől ilyen népszerű? Megérinti a dalaival az embereit. Tudunk nők, mint lányok és nők azonosulni vele, és ugye sokat ad a rajongóknak, ahogy mondtuk, csomó album, tényleg 3,5 órás koncik, tehát, hogy azért mindig van valami, ami így kijön, és amiért lehet rajongani, és ami új és friss. Valaki mondta, hogy ezzel az Eras Tourral visszahozta a girlhood érzését globálisan, mint ahogy a Barbie film is, ez egy nagyon valid pont.
Igen.
Ez a hovatartozás tényleg. Jók a szövegei, kiáll a szarságok ellen, bár mondjuk ez nem tudom, mennyire PR, meg mennyire nem felszínes, de hogy megvan ez a szomszédlány stílusa, amit mi is mondtunk, abszolút. Ugye popdalok, tehát, hogy nagy a merítése, teljesen egyetértek, mindenki tud vele azonosulni át.
Szerintem ez is jó, hogy megbízható, mert mindig van új zenéje, nem tűnik el úgy, mint mások, például Adele vagy Rihanna. Szerintem ez tök valid egyébként. Nyilván egy előadó se tartozik nekünk zenével, de rohadt jó, hogy tőle folyton kapunk valami újat.
Megmondják azt is, hogy nagyon jó üzletasszony, eladja a lelkét, hangosan tudja kifejteni a hátján véleményét. valaki nem érti, hogy miért ilyen népszerű. Tehát azért itt is vannak vegyesek. Általában, amiket mi is mondtunk, hogy igen, a zenéjével tud azonosulni girlhood, hovatartozás feelingje, ez abszolút be tudja szippantani az embert.
Így van. És az utolsó kérdésünk meg az volt, hogy kinek van még hasonló rajongó tábora. És igazániból sok többet is írtatok, de szerintem ami a kettő, ami nagyon kiemelkedik, és nagyon egyetértek vele, az egyik a BTS, a másik pedig a One Direction. Azt szerintem abszolút ideillik, és ugyanúgy fiatal nők voltak a hallgatóik, és ugyanúgy lenézték valamennyire a One Direction rajongókat is, mint a Swiftiket. Mert én amúgy akkor nem voltam One Direction fan, és kicsit sajnálom, és kimaradtam valamiből. Akkor még pick me voltam.
Én szerintem túl fiatal voltam ehhez. Az az igazság, hogy én nagyon sokáig nem tudtam a One Directionről, tehát hogy kb. Már kimentek a divatról, mire ők így a szemem elé kerültek, mint
tudod miért? Mert nem volt olyan állandó internet kapcsolatunk, mint most.
Igen, és azért így, hogyha nem voltál abban a közegben, mert például ugye kis Magyarország, akkor nehezebben jutottál hozzá ehhez a médiához.
Ja, meg kellett várni, amíg a Popcorn meg a Bravo lehozza, hogy mi a menő. Meg amíg a Viva TV-n megjelenik a videóklip.
Igen. Ez régi szép idők, hallom.
Amúgy egy kicsit nosztalgikus vagyok, lehet, hogy jobb lett volna a mentális egészségünknek. Ennyi volt. Gyertek Instagramra, és írjátok meg, hogy mit gondoltok Taylor Swiftről, és mit gondoltatok az adásról. És hogy nem baj-e, hogy nem ismeret terjesztettünk, és statisztikákat olvastunk fel nektek, hanem egy kicsit eszmét cseréltünk a saját véleményünk alapján.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!